Kálvin János igemagyarázata a Zsidókhoz írt levél 3. rész 6. verséhez. Annak okáért, szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára. Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Első vers. Annak okáért, szent atyafiak. Az előbbi tanítást hasznos intelemmel fejezi be, hogy a zsidók kellőképpen méltányolják Krisztus személyét és nagyságát. Ugyanis, mivel őt azáltal, hogy fentebb tanítónak és főpapnak nevezte, röviden Mózessel és Áronnal hasonlította össze. Most mind a két dolgot összefoglalja, mert két dicsérő jelzővel ékesíti Krisztust, amint hogy kettős méltóságot visel az Isten egyházában. Mózes próféta és tanító volt, Áron pedig pap. Ellenben Krisztus mind a két tisztséget magára vállalta. Ezért, ha őt illőképpen akarjuk fogadni, fontolóra kell vennünk, hogy milyen ő. Tehát, hogy úgy mondjam, a saját erejével kell felruháznunk, hogy ne csak üres árnyékát ragadjuk meg. Először is sajátos nyomatéka van a figyelmezés szónak, mert arra utal, hogy itt különleges figyelemre van szükség, mivel őt nem lehet büntetlenül megvetni, és egyúttal azt is jelzi, hogy Krisztus igaz ismerete elegendő minden tévejgés sötétségének eloszlatására. És hogy minél jobban fellelkesítse őket erre a buzgóságra, figyelmezteti őket elhivatásukra. Mintha ezt mondaná, Isten nem közönséges kegyelemre méltatott titeket, amikor az ő országába elhívott. Most már csak az van hátra, hogy Krisztusra, mint útmutatóra szegezzitek szemeteket. Mert nem is valósulhat meg másképpen az istenfélők hivatása, mintha egészen a Krisztushoz fordulnak. Ezért nem szabad azt gondolnunk, hogy ez csak a zsidóknak szól, hanem az apostol itt általános tanítást ad mindazok számára, akik be akarnak jutni az Isten országába. Hogy serényen figyelmezzenek Krisztusra, mivel ő egyfelül hitünk egyetlen tanítója, másfelül áldozatával meg is pecsételte azt. Mert itt a vallás szó a hitet jelenti. Mintha azt mondaná, hogy a hit, amelyet vallunk, üres és semmire való, ha nem Krisztusra vonatkozik. Második vers. Aki hű. Magasztalja Krisztus apostolságát, hogy a hívők bizton megnyugodjanak abban. És pedig két okból magasztalja. Mert az Atya őt tanítónkká tette, és mert maga Krisztus a ráruházott tisztséget híven betöltötte. Ez a két körülmény mindig szükséges a tanítás tekintélyének megszerzésére. Mert egyedül Istenre kell hallgatni, amint az egész Szentírás hangosan hirdeti. Ezért hangoztatja Krisztus, hogy ő nem a maga tudományát hirdeti, hanem az Atyáit. János 7.16. Továbbá, valaki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Lukács 9.48. Mert úgy beszélünk Krisztusról, mint aki az Atyának a mi testünkbe öltözött szolgája, az Atya parancsainak végrehajtására. Az Isten elhívásához járul a szolgálat hűséges és őszinte teljesítése a Krisztusban, ami az igaz szolgáknál megkívántatik, hogy hitelük legyen az egyházban. Hogyha Krisztusban mind a kettőt megtaláljuk, bizonyára nem lehet őt megvetni anélkül, hogy benne Istent megnevessük. Valamint Mózes. Egyelőre mellőzze Krisztus főpapságát, itt csak apostolságáról beszél. Ugyanis, minthogy Isten szövetségének két része van, a tanítás hirdetése, és, hogy úgy mondjam, annak tényleges megerősítése, másképpen nem volna teljesen tökéletes a szövetség Krisztusban, ha mind a két jog nem illetné meg őt. Tehát, miután mind a kettőről megemlékezett a levél írója, végül rövid buzdítással a figyelmet is felkeltette. Most azonban hosszabb tárgyalásba fog, s Krisztus tanítói tisztéből indul ki. Ezért most csak Mózessel hasonlítja össze Krisztust. Ezeket a szavakat az ő egész házában Mózesre is lehetne vonatkoztatni. Én azonban inkább Krisztusra vonatkoztatom, aki hűséges az Atya iránt az ő egész házának igazgatásában. Ebből következik, hogy csak azok tartoznak az Isten egyházához, akik Krisztust elismerik. Harmadik vers. Mert ez nagyobb. Hogy az a látszat ne támadjon, mintha Krisztust Mózessel egy sorba helyezné, arra figyelmeztet, mennyivel kiválóbb nála. És ezt két érvel bizonyítja. Mivel Mózes úgy állott az egyház élén, hogy mindamellett annak része és tagja volt. Ellenben Krisztus, mint építő, az egész épületnél nagyobb. Mózes, míg másokat kormányzott, maga is parancs alatt állott, mert szolga volt. Ellenben Krisztusnak, mint az Isten fiának, uralkodói joga van. A Szentírás gyakran alkalmazza azt a hasonlatot, metaforát, hogy az egyházat Isten házának nevezi. Vesd össze 1 Timóteus 3.15. Mint hogy pedig az egyház a hívőkből tevődik össze, ezért az egyes tagokat élő köveknek nevezi. 1 Péter 2.5. Némelykor pedig a ház felszereléséhez tartozó edényeknek. 2 Timóteus 2.20. Tehát egymagában senki sem emelkedik ki annyira, hogy tag ne lenne, és ne volna az egész test alá foglalva. Egyedül Istent, mint építőt kell fölébe helyezni a saját művének. Isten pedig Krisztusban lakik, úgyhogy Krisztust mindaz megilleti, amit Istenről mondunk. Ha valaki azt az ellenvetést teszi, hogy Krisztus is része az épületnek, mivel fundamentum, mivel atyánk fia, mivel közösségben van velünk, továbbá, hogy nem építő, mert őt is Isten formálta, kész a felelet, hogy ő nem csak alapja, hanem egyúttal fejedelme is a mi hitünknek. Atyánk fia ugyan, de egyúttal urunk is. Mint embert Isten formálta, úgy azonban, hogy lelke által mindent megelevenít és megújít, amennyiben örökkévaló Isten. A Szentírás különböző képeket használ a Krisztus hozzánk való plegyelmének kifejezésére, de egy sincs azok között, amelyik csorbítana az ő tisztségét, melyről most az apostol beszél. Erről van szó. Azért kell rendre kényszeríteni mindenkit, mert mindenkinek kötelessége engedelmeskedni a fejnek. Egyedül Krisztus a kivétel ez alól, mert ő a fej. Ha viszont az az ellenvetés merülne fel, hogy Mózes éppen úgy építőmester volt, mint Pál, aki ezzel a címmel dicsekszik, 1 Korintus 3.10, azt telelem, hogy alkalmazták ezt az elnevezést a prófétákra és tanítókra is, de nem tulajdonképpeni értelemben. Mert ők csak eszközök, mégpedig holt eszközök, ha az Úr az égből erőt nem lehel beléjük. Továbbá ők úgy munkálkodnak az egyház építésén, hogy maguk is hozzátartoznak az épülethez. Ellenben a Krisztusnál más a helyzet. Mert ő mindig lelkének tulajdon ereje által építette az egyházat. Azon kívül ő maga messze ki is emelkedett a közönséges sorból. Mert ő úgy volt Istennek valóságos temploma, hogy ugyanakkor ő az abban lakozó Isten is. 4. vers. Aki pedig mindent elkészített. Ám bár ezeket a szavakat az egész világ teremtésére ki lehet terjeszteni, mégis szorosan a szóban forgó tárgyra vonatkoztatom, hogy értsük meg, semmi sem történik az egyházban, amit ne az Isten erejének kellene köszönnünk. Mert egyedül ő az, aki tulajdon kezével alapította azt. Zsoltár 87.5. Krisztusról pedig azt mondja Pál Efézus 4.15-ben, hogy ő a fej, akitől veszi növekedését az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal. Ezért hirdeti sokszor, hogy az ő szolgálatának eredménye is Isten műve. Egy szóval, ha igazán meggondoljuk a dolgot, Bármennyire igénybe veszi az Úr az emberek munkáját az egyház építésére, mégis egyedül ő visz véghez mindent, mert az eszköz semmiben sem csorbítja az építőmester munkáját. 5. vers. Mózes is hű volt ugyan, mint szolga. A másik különbség az, hogy Mózes másokkal együtt maga is alá volt vetve annak a tanításnak, amelynek hirdetésére parancsot kapott. Ellenben Krisztus, ám bár szolga képét vette fel, mégis mester és úr, akinek mindenki engedelmeskedni tartozik. Mert Isten őt tette mindeneknek örökössévé, amint az első rész második versében láttuk. Azt, hogy a hirdetendőknek bizonyságára, egyszerűen úgy értelmezem, hogy Mózes, mint annak a tanításnak hirdetője, amelyet a maga korának mértékéhez képest a régi népnek hirdetnie kellett, egyúttal bizonyságot tett az evangéliumról is, amelynek prédikálására akkor még nem érett meg az idő. Mert egészen nyilvánvaló, hogy a törvény vége és beteljesedése az a tökéletes bölcsesség, melyet az evangélium foglal magában. Úgy látszik, hogy a melléknévi igenév jövő ideje, vagyis a hirdetendők kifejezés is ezt az értelmezést követeli meg. A lényeg azonban az, hogy Mózes híven közölte a néppel, amiket az Úr rábízott. De a meghatározott mérték szerint, amelyet nem volt szabad áthágnia. Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan a proféták által, úgyhogy az evangélium teljes kinyilatkoztatását a beteljesedés idejére halasztotta. 6. vers. Akinek háza mi vagyunk. Miként Pál, mikor azt mondja, hogy ő a pogányok apostolául rendeltetett, hozzáteszi, hogy azok közül valók a római keresztjének is, akikhez ír, hogy bizalmukat maga iránt megnyerje, lásd Róma 1.6, úgy buzdítja most a levél szerzője a zsidókat, akik a Krisztusra már felesküdtek, hogy tartsanak ki a hitben, mert csak így tartozhatnak az Isten családjához. Fentebb azt mondta, hogy Isten háza a Krisztus hatalma alá van vetve. Ehhez a kijelentéshez most éppen jókor kapcsolódik az az intelem, hogy akkor lesz helyük az Isten családjában, ha Krisztusnak engedelmeskednek. S mivel már elkezdték felkarolni az evangéliumot, hozzáfűzi a feltételt is, ha az ő benne való hitben megmaradunk. Mert a reménység szót itt hitnek veszem. S valóban a reménység különben sem egyéb, mint a hitben való álhatatosság. A bizodalmat és dicsekvést a hit erejének nyomatékos kifejezése véget említi. S ebből következtetjük, hogy akik félénken és ingadozók módjára vállalják az evangéliumot, azok éppenséggel nem hisznek. Mert a hithez elválaszthatatlanul hozzátartozik a léleknek az a nyugodt békéje, amelyből biztos bátorságot merítünk a dicsekedésre. Sőt, ez a kettő, a bizakodás és a dicsekedés állandó velejárója a hitnek, amint ezt már a Római Levél 5. és az Efézusi Levél 3. részének magyarázatánál is említettük. Mint hogy ezekkel a pápisták egész tanítása ellenkezik, éppen azért, még ha egyéb rossz nem is lenne abban, inkább rombolja, mint építi az Isten egyházát. Mert azt a bizonyosságot, amely az apostol tanítása szerint egyedül szentel minket az Isten templomává, nem csak elhomályosítják koholmányaikkal, hanem nyíltan a vakmerőség vágyával illetik. Ezen kívül milyen erős lehet a bizakodás ott, ahol az emberek azt sem tudják, hogy mit kell hinniük. Minden esetre az úgynevezett burkolt hitnek szörnyű koholmánya, amelyet ők kiagyaltak, nem egyéb, mint féktelen tévejgés. Jegyzet. Burkolt hit. A római katolikus egyházban a skolasztika virágkora óta elfogadott alapelv, miszerint az egyszerű hívő, ha nem is ismeri a hite tárgyát és tartalmát, de, amint mondják, hiszi, amit az egyház hisz, üdvözül, mert egyháza a hit dolgában úgyis csalatkozhatatlan. A reformátorok élesen bírálták ezt az isteni kijelentés és a keresztény hit lényegétől merőben idegen, törvényieskedő felfogást, mely a kinyilatkoztatást azonosítja az egyházi dogmák és zsinati döntések határozmányaival, a hitet pedig aláveti az egyházi törvényhozásnak. Ezzel szemben Calvin a hitet így határozza meg az institúcióban. A hit Isten irántunk való jó akaratának erős és biztos megismerése, amelyet, miután a Krisztusban való ingyenes ígéret igazságán alapul, a Szentlélek nyilatkoztat ki a mi elménknek, és pecsétel meg szívünkben. És azt is hangsúlyozza, nem a nem tudásban, hanem a megismerésben gyökerezik a hit. A hit ugyanis Istennek és Krisztusnak a megismerésén, János 17.3 alapszik, nem pedig az egyház iránt tanúsított engedelmességen. Lásd, Institúció 3. könyv, 2. fejezet, 7. paragrafus, 2. paragrafus, 3. paragrafus. És vesd össze a burkolt hit fogalmában rejlő igazságmozzanat más értelmű elismerését ugyanott, 4.-5. paragrafusnál, jegyzet vége. Ez a szakasz arra figyelmeztet, hogy mindig előre kell haladni, mint halálig, mert az egész élet olyan, mint valami pályafutás.